Pedig egy hónapja beszélgettünk, de nem is volt még egy egész hónap, pár hete beszélgettünk arról, hogy mennyire király lenne egy Bombshell sorozat. Na most az elmúlt hetekben kiderült az is, hogy hát tulajdonképpen valóra váltja a DC az álmunkat, ugyanis augusztus 12-én megjelenik az első sorozat, ami már nem csak borítókból vagy egyéb gyűjthető figurákból fog állni, hanem egy vadonatúj sorozat, melyet a DC írói Margaret Bennett és a grafikus Margaret Savage, vagy Marguerite, hogy mondják ezt szépen?
Margaret talán.
Margaret, Savage és Bennett fognak készíteni, és hát mit jövőnülve várunk igazából, hogy miről is fog szólni ez a sorozat, ugyanis hát mi is a Bombshell? Mi a Bombshell? Számodra mit jelent a Bombshell?
Hát mit? Hát azt, amit jelent, gondolom.
Azaz?
Hát nem tudom, én valahogy mindig a bombászóval azonosítottam a Bombshell-t, én mindig azzal kötöttem össze.
Szóval szexista de... vagy?
Hát valószínűleg.
Jó, hát azért ezt nem árt tudni, csak hogy tisztázzuk a dolgokat. Logikus. Szóval a női főhősökkel fog operálni ez a sorozat, és a legelsőbb fog játszódni, ami megint csak nagyon izgalmas dolgot jelent, ami mit is jelentette más, mint hogy egy kicsit vastagabb lábakat, hát nagyobb popókat, mint ahogy ezt látok a Carter ügynökben is egyébként, és őrülten szexi szuperhősöket, mint például Wonder Woman, Batgirl, ki van még ebben a bandában benne? Supergirl, igen.
Igen.
Még egy pár mások is. De azért örülök, hogy ennyire képbe vagy vele.
Hát, igyekszem.
És amiről ez a sorozat igazából szólni fog a karaktereken túl, hogy milyenek lennének női főhősök a 40-es években, az igazából háborús történetek, egy kis románc a misztériummal meghintve, lesz benne egy kis, hát itt ott egy kis csalás, egy kis akció, nagyon sok kaland, és hát egy keviske horrorra is lehet számítani, ha minden igaz. Méghozzá mindezt úgy, ahogy csak ezek a karakterek képesek. Bármit is jelentsen ez. Szóval, izgatott vagy?
Abszolút, persze.
Mi a véleményed az első, hát nem tudom, talán maradjuk egy promo plakát alapján?
Hát, nem tudom, nagyon jó nektek, csak igazából kevesen vannak, mert remélem, hogy nem csak ők hárman lesznek.
Hát itt hiányolod mi?
Hát főleg.
És még?
Hát nem tudom. Úgy többeket is. Azért több női karakter van.
Tényleg?
Gondolom.
Jó, te kiket hiányolnál úgyis de, igazából.
Most így még szerint nem tudom, de most így elnéző itt a A-Force borítót, amit nem tudom, vannak 30-an. Biztos lehetnének még itt is.
Jó, nyilván, de tudod, azért erős női karakterekre van szükség, tehát...
Nem
meg népszerű rá, és ezért ők egyelőre a legnépszerűbbek. De épp ezen mértem, hogy Harley-t vagy a francba voltak képesek kihagyni, főleg amikor az ősorozata meg a népszerűsége csúcsán van. Ugye 16.
rész környékén,
de na mindegy. Ennyit erről szerintem. A GNE Network büszkén mutatja be. GNE Brand New Voice.
Kacok a nagyvilágban.
Egyre sűrűbben kezdik emlegetni az Undateable Life-nak, és az is kiderült a héten, hogy 13 része szól a berendelése. Reakciód?
Hát örülök neki, nyilván. Lehet, hogy van még több is, de azért 13 is több, mint amennyi most volt.
Okay. De nem több, mint amennyi az első évadban volt, és csak azért, mert élő.
Hát igen. Nekem szóval nem tudni, hogy mind a két oldalnak élő lesz-e, vagy csak egyszer.
Szerintem csak egyszer. NBC-ről van szó, nem akarnak költeni szitkomra, ha két előadást tartanak, az többbe kerül. Felteszem én.
Ez biztos.
Tehát szerintem csak egy oldalon, csak a keletére fognak játszani egyet, és annyi lesz a munka számukra. Úgyhogy nekem ezért is igazából a nagy csalódás ez a 13 epizódos berendelés, ez ilyen... Jó, de lehetett volna több is, ha már egyszer élő, meg hogyha már egyszer úgyis olyan különleges. Másfelől viszont azért azt se felejtsük el, hogy 13 részre szól a berendelés, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehet több elvégben. Bár sehol nem olvastam azt, hogy bármiféle megkötés lenne ezzel kapcsolatban, hogy nem lehet több. Aztán A Minty Project is túlélte. Mint ahogy én ezt megmondtam neked a múlt héten, hogy túl fog élni.
Igen.
Kapott is 26 részt és berendezt a Hulu-tól. Tehát,
hát igen, ez se akármi.
Néha hallgathatnál rám, tudod?
Én hallgatok rád.
De hogy hallgatsz rám?
De hogy nem.
Ha hallgatnál rám, akkor megnézted volna a Vámpír napokat, mint ahogy megbeszéltük.
Jó, de tegnap nem mondtad.
Dehogy is nem.
Dehogy, hát értem, hogy nézem az egy nyári kalandot, miért nem mondtad, hogy ne azt nézem, hanem ezt.
Ki az a hülye, aki egy nyári kalandot néz, de most úgy őszintén.
Hát még írtam is, hát szóltál volna.
Jó van, na. Tehát most az egész az én hibám. Ezt akarod mondani?
Nem.
Na persze. Akkor miért hangzott úgy?
Valahogy próbálom megosztani legalább a felelősséget, hogy valami.
Jaj, te kedves vagy, egyem a kis szívedet. Úgy elküldenélek most valahova. Te... Na mindegy. Igen, most bukkantam egy nagyon-nagyon érdekes cikkre egyébként Woody Allen-nel kapcsolatban, hogy megbántam minden egyes percét, ami jött a beleegyezett abba, hogy az Amazonnak készíti sorozatot. Ha jól értettem a címet, de lehet, hogy be vagyok tépve, és nagyon korán van ideggel 9-kor.
Nem, tényleg ezt mondjak.
Ja, akkor jó. Igen, tehát még nem érvezett egyetlen pillanatot sem azóta, hogy bevállalt ezt a valószínűleg 6 részre tervezett akármisodát. Úgyhogy... Úgy tűnik, hogy hát ő nem az a televíziós alkat, tehát ezért is volt igazából meglepő, hogy ő mi a francot akar kezdeni a televízióval, nem tudom, minek neki. Oké, hogy Amazon, de akkor is minek neki. És úgy írja le a jelenlegi helyzetét, mint hogy ő egy partra vetett hal. Oké.
Igen.
Érdekes, mert hogyha te Woody Allen vagy, és évente csinálsz filmet, vagy jobb esetben 2 évente csinálsz egy filmet, akkor nincs benned már annyi tapasztalat így az elmúlt 20-30 év alatt, hogy összetudj rakni egy 6 részes sorozatot, de mi csak nagyon dörnöcsök el magad.
Hát igen, de tőle ezt nagyon távol áll, úgy tűnik meg itt azt mondja, hogy ő nem is tévézi gyakorlatilag.
Na jó, de akkor itt eleve felmerül a kérdés.
Most tudta, hogy micsoda az Amazon, itt azt is mondja.
Jézus, ott még nem tartom. Ne szórakozz velem, Istenem. Soha nem látta se a mafiózokat, se a Mad Men-t.
Igen.
De akkor miért válasz be tévésorozatot? De most, hogy őszinte, miért válasz be sorozatot, ha egyszer nem tudsz állítani? Meg az Amazon is hülye volt, hogy mi a francnak szerződött levele, úgyhogy nem volt még semmi koncepció, meg semmi ötlet.
Hát igen. Igen, de itt mondja, hogy azért is mondott, igen, mert egyfelől, hogy mindenki nagyon győzködte, meg tényleg szabad kezet adtak neki, tehát. De azt mondták, hogy lehet fekete-fehér is akár, játszódhat Párizsban, New Yorkban, Kaliforniában. Bárhol, tényleg bármit lehet.
Ez jelenti a sorozatok világa. Egyébként.
Igen, de úgy tűnik, hogy így is megbánta, úgyhogy.
Istenem, ez a... Na, nem tudom, tehát ezek után én nem igazán hiszem, hogy nagyon fogom várni a sorozatot, de ezek után meg el nem tudom képzelni azt, hogy kasszálja az Amazon. Tehát én ettől félek, hogy Isten igazából.
Ez még, hát nem hiszem.
Még csak megszereztük.
Már szerintem kifizettek neki egy csomó pénzt, úgy.
Persze. De úgy értem, hogy miután a sorozat debütál, utána sem fogják kasszálni, mert mégiscsak Woody Allen velük van.
Ja, nem, persze.
Szóval... Na mindegy. Aztán az is a héten történt, hogy Harry Sherrar visszautasított egy 580 000 forint per epizódos gázsit a Simpson családban a következő 2 évadra, ami egyfelől eszméletlen sokkul, hiszen brutális összegekről beszélünk, főleg azért, mert csak szinkronizálnia kell. Másrészt pedig... Hát még nem végezte teljesen a tárgyalások, tehát most hivatalos álláspont az, hogy ő kiszáll, de ez még nem jelenti azt, hogy hogy hívják Homérek szomszédját? Meg pár másik karaktert, és újra kezd
Flanders.
Castingolni. Igen, Flanders, Anna. Tehát például őt is szinkronizálta meg, ha jól emlékszem, akkor még 2-3 másikat is. Tehát még nem garancia az, hogy újra kell castingolni, de jelenleg nagyobb rá az esély. Én a helyükben azt mondanám, hogy én nem vesződnék miatta. Tehát én biztos, hogy újra castingolnám két okból. Egyrészt 580 ezer dollár helyett mennyi? 800 vagy 1000 dollárt kéne adnod érte epizódonként. Tehát hülyének is megérni. Tehát, most a belegondolsz, a létező legrosszabb esetben fél milliót megspórolhatnának per epizód. Hogyha újra castingolnának. Én elhiszem egyébként, hogy nagyon fontos karakter, meg nagyon-nagyon jó hang, meg mit tudom én, de most úgy őszintén, hogyha ennyire pénzéhesen kidobnám a francba, nem vesződnék vele, és inkább újra castingolnám, mert mégiscsak szinkronról van szó. És mégsem ez lenne az első olyan eset Amerikában sem, amikor lecserélik valakinek a hangját. Most arról ne is beszéljünk, hogy Magyarországon már hány hangjuk volt ezeknek a figuráknak.
Hát ez meg a másik, igen.
Melyik volt az utolsó évad, amit egyébként a Viasat leadott magyarul a Simpsonsból? A tavalyi?
Szerintem igen, de azt most már Foxon megy, szerintem az új évad.
Már megy?
Nem, mint hogy már az előző, én nem tudom, nem hiszem, de az előző is ott ment már.
Akkor lehet, hogy én azt még nem is láttam. Ez most így hirtelen gondolkodtam. Oké, okay, akkor most Simpsons családot fogunk nézni, tudja, mi tudja. Kösz a tippjét. Aztán másik nagyon-nagyon röhelyes dolog, ami a héten történt, így a Woody Allenhez párhuzamba állítva, miközben beszűkültünk egy kis Simpson családos körítést, csak azért, hogy egy kicsit oldjuk a feszültséget kettőnk között, az David Fincher. Na, róla mi a véleményed?
Hát nem tudom, nehéz erre mit mondani szerintem.
Azt próbáld meg.
Hát nem tudom, valószínűleg azért várható volt, hogy ez lesz, hogy visszajön.
Igen, te vártad?
Hát persze, szerintem azért benne volt igazából. Mondjuk meglepő volt, hogy ilyen sokára, mert tényleg már hónapok, mert egy hónap biztos eltelt azóta, hogy mi azt mondta, hogy kiszáll.
Engem tudom, mi lepett meg? Engem azt lepett meg, hogy egyébként nagyon sokan voltak, akik azt hitték, hogy azért, mert Fincher kiszáll, nem is lesz Twin Peaks. Holott erről soha nem volt egy szó se, egy ártatlan szó sem.
Igen.
Tehát ott csak annyi volt, David Fincher nem rendezi az epizódokat, de már a forgatók ő nagyjából megvan, tehát Finchernek köze volt hozzá, csak onnantól kezdve nem fognak elmenni abba az irányba, amiben Fincher szeretett volna, mint rendező feltehetőleg. De nem tudom, én nem számítottam volna egyébként arra, hogy visszajön. Szóval egyszer valaki kiszáll egy projektből, akkor kiszáll. Jó, nyilván Showtime-ról van szó, nyilván nekik prestige, meg nyilván a Twin Peaks-nek kell egy olyan nép, mint David Fincher, másképp érdekelne. Hát egy egész új generációt cseperedett fel a Twin Peaks-en, úgyhogy valószínűleg elég sokakat, de tény is valahogy mással meg kit érdekelne. Úgyhogy valahol megértem azt, hogy a Showtime is ment Fincher után, csak kíváncsi lennék, hogy ilyenkor mennyire kellett megnyitni olyan a pénztárcájukat. Valószínűleg egyébként nagyon megnyitották, és akkor azt mondta Fincher, rendben, megkapod, amit kérsz, de mi ezért cserébe több epizódot szeretnénk. Na most, ha már eleve elkezdtél dolgozni a forgatókönyvén, ha már eleve le van bontva az egész évadat, hogy hogyan fog kinézni, hogyan fog felépülni a szezon, akkor te azt hogyan nyújtod el még? Van értelme elnyújtani? Ahelyett, hogy akkor azt mondják, hogy rendben, de akkor rendeljétek be a második évadra. Tehát,
hát,
érted?
Igen. Lehet, hogy ez jobb lett volna, mert valószínűleg úgyis lesz még egy évad.
Hát még egy szerintem biztos, én nem tudom kézzel azt, hogy egy ilyen címmel, még akkor se kutya se nézi, ne rendelje be a Showtime. Már csak Prestige-ből is. Mert az meg biztos, hogy a kritikusok között viszont népszerű lesz meg elismert.
Igen.
Amiért én jobban aggódom az, hogy vajon David Fincherben van-e második évad? Tehát van-e benne annyi, hogy esetleg megcsinálja második évadot?
Hát szerintem biztos lesz.
És jobban is meg tudná vajon csinálni, mint az első évadot?
Hát azt nem tudom, ez egy jó kérdés.
Mert ha belegondolsz itt igazából, ez az elsődleges kérdés, hogy vajon van-e benne két évad? Vajon van-e benne annyi, hogy jobb évadot tudjon szállítani, mint az első? Mert ugye a sorozatok esetében az volna az ideális cél, hogy a következő évad mindig jobb, mint az előző volt.
Persze.
Na most eleve egy krimi sorozatnál, amikor van egy koncepció, de amikor eleve egy régi, nagyon-nagyon régi korodat megelőző történetet kell újra gondolnod, ott azért az emberben felmerül, hogy eleve már a régieket felül kell múlnod valamilyen szinten, tehát nem az van, hogy azt a szintet kell nyújtanod, vagy hogy kicsit alattuk, mert hogy most modern vagy, most kicsit más a közeg, meg a csatorna, hanem mivel ugye kábelen is, vagy fizetős kábelen is, vagy ha jól emlékszem, a Showtime az, és tehát sokkal nagyobb az elvárás veled szemben, és ezt hogyan fogod überelni második évaddal? Tehát mi az a mélység, amit beelmehetsz karakter irányba? Mi az a mélység, amit megengedhetsz magadnak? És ez valahol igaz egyébként az MTV Scream-re is, amit egyébként szerintem minden idők egyik leggigászibban hangulatos előzetesével, illetve trailerével jelentkezett múlt héten, azóta is imádom azt a dalt, ami alatta volt. És a kérdésem az az, hogy oké, ott MTV-ről van szó, tehát nyilván teljesen más közel, nyilván az MTV az én stílusom lenne, mint Siko író, a Twin Peaks pedig egy nagyon-nagyon komoly érett dráma, thriller, krimi sorozat. Szerinted melyik lesz a merészebb a kettő közül, illetve miben lesz az egyik merészebb, mint a másik?
Ez egy jó kérdés. Nem tudom, a Sikot szerintem azért inkább a humor irányába viszik majd, de szerintem nyilván lesznek benne a gyilkolászások is meg hasonló, de annyira szerintem nem lesz talán merész.
Én remélem azért a pucélők irányába viszik el, vagy legalább egy kis messzelenséget csempésznek a sorozatban,
mert másképp. Abban az irányban biztos, persze.
Mert másképp igazából jó-jó, de... Érted?
Jó, hát olyas, hogy biztos lesz benne, persze.
Te is várj az ember, most nem azért.
Hát igen. A Twin Peaks-nél szerintem talán inkább komplex lesz. Lehet, hogy azért is mennek túl a 9 részen, mert hogy olyan történetet építettek, vagy nagyon sok szállon megy, hogy meg tényleg annyira összetett, hogy a 9 óra is kevés hozzá.
Na jó, de akkor itt megint felmerül a kérdésem, akkor miért nem nyújtod el 2 évadra?
Hát még így is lehet, hogy elnyújtják.
Na hát akkor nem viszont minek kell több, mint 9 rész. Te fogod nézni, nem?
Biztos, persze.
Logis,
de mondjuk, hogy meg az eredetit is meg kell.
Jézus. Oké, bátor gyerek. Bátor gyerek vagy, felteszem. Na mindegy, az HBO a múlt héten bejelentette az Aranyélet főszereplőjét, ez pedig ugye egy krimibe öltött családi dráma lesz, melynek középpontjában egy kívülről idillének tűnő család áll, akikről kiderül, a látszat náluk nem csupán néha csal. Bizony, ez körülbelül ennyit a történetről, ez így engem kilóra, oké, akkor innentől kezdve felejtsük el egymást című hozzáállás rendelkezik. Az írók között egyébként Tasnádi István, Zomborácz Virág és Bárány Márton található. Édes egyébként ez a magyar mentetes, hogy van 3 évad, és akkor mind a 3-et fel kell sorolnod, mert hogy mindenki, mit tudom én, 2-3 epizódot ír. És tök, tehát ez egyébként szerintem teljesen hasznos dolog. Ami viszont engem jobban aggaszt. Két rendezője van a sorozatnak. Oké. Az egyik az Mátyási Áron, aki a Weekendet és az Utolsó időket rendezte. Egyiket se láttam, kapásból. Ez egy jó jel. A másik... Téga Zsombor. Coach Surf rendezője. És az a csávó, aki elhozta nekünk azt a borzalmas egy nyári kalandot. Ami nekem emelkedik a nézettsége. Hát, én Isten igazából nem tudom, hogy hova tegyem a dolgot, pedig a szereplők nagyon-nagyon csábítók, tehát kapásból ők magukénak tudhatják Ónodi Esztert. Most őt én is nagyon szeretném magaménak tudni. Aztán ott van Turóci Szabolcs, Döbrösi Laura. Honnan ismersz nekem egyébként Laura?
Az egy
nyári
volt, hát mondtam.
Ja, hogy ez melyik volt? Annyira tudom, melyik az egy nyári lesz, de... De melyik?
Ő a
szőke lány, azt hiszem. Hú, ezt nem szeretem. Ott van olasz Renátó.
Nem. Amelyik a hotelben dolgozik.
Na, ő viszont szeretem. Jó, a nevekkel még nem vagyok tisztában, a sorozat pedig nevét sem tudom még.
Hogy sorozatom Fanny talán. Igen.
Jó, most a YouTube-on szokott lenni egy reklám az előző, miért nézem valamit, és ott van, hogy a gyereket Fanninak nevezzük el, és Fanni, miért akarod nehet elvezni bárkit is Fanninak? És erre megy a játék, de marha vicces egyébként. Nem emlékszem egyébként, hogy mit akartak eladni, de az megmaradt, hogy ez vicces. Szegény csáva is, hogy mondják az angolok azt, hogy Fanni, hát nem... Nagyon hihamzik. Nem, de aztán ott van Olasz Renátó, Lengyel Tamás és Anger Zsolt is, akinek te gondolom nagyon örülsz, hogy feltételezem, te nagyon-nagyon izgulsz ez a sorozat miatt. Igazából miről van itt szó? A Turóci Szabolcs által megformált apa Miklósi Attila bűncselekményekből tartja el a családot. Jó kezdés. De egyre többször érzi, hogy tisztességes útra kellene térni. Mi van? El tudod tartani egy családodat, és utána mi tisztességes úton is akarsz térni? Mi a francba jött van neked ember? Pláne Magyarországon, pláne manapság. Ja, Istenem. És megpróbál kitörni a hazugság és a csalás világából. Egyem a szívedet. A felesége Janka. Ez már Solecki Jankára emlékeztet, tehát ez már egy, még mindig hülye név, de már egy fokkal természetesebb vissza az 50-es évek Magyarországába, aki Tónódi Eszter alakít, természetesen ki más is tenne, a társadalmi ranglétrán szeretne feljebb jutni, hogy a látszat életük még tökéletesebb megtűnjön a kamaszkorú gyerekek Mira. Oké, okay, először Fanny, utána Mira. Egyem az édes szívedet, tehát most komolyan, Magyarországon...
Amire az új van.
Magyarországon hova tűntek az egyszerű nevek, mint a, mit tudom én, most ránézek a naptára, Zsófi, Szonya. Még ezek sem annyira gyakorlatilag, mert Zsófival azért még összefut az ember.
Az igen.
Elég sűrűn vagy. Vagy a Ferenc. Na, a Ferenc mi történt? Hova lette? Hát, vagy az Aladár? Hova tűnt Aladár? Ki látta Aladárt? Meg mit tudom én, tehát Orbánnak ne nevezzük le a gyereket szegényt, mert élete végéig fogják csesztetni, de Zsanett, az mennyire, nyilván nem is szép név, de ott a Vilmos, ott a János, ott a Laci, ott a Pál, a Péter, az Otto, a Kornél, az Emese, ezek mind egyszerű szép magyar nevek, vagy az Aladár, vagy nem az Aladár, álmosra gondoltam. Na mindegy. Szóval Mira és Márk pedig kezdik sejteni, hogy milyen éles ellentétben áll egymással az, amit a szüleik mondanak neki, hogy tisztességes és a jó erkölcsökről, és amit valójában tesznek. A két gyerek, mint minden kamasz, feszegetik a határaikat. Ez remélem azt jelenti, hogy minél több eszterességet látunk Döbrösi Laurából. És így válnak a szüleikkel egyaragú szereplők ebbe a sorozatba. De tudod, miért nem fogunk Döbrösi Laurából többet látni? Mert nem a Balatonon játszik, mert nem lesz bikini, mert ez egy helyzetet dráma lesz. Úgy, ahogy csak Dégas Sombor tudja elmesélni, akinek ráadásul feltételezem az elmúlt 20 évben elege lett az anyagi negatív mérlegből, és most szeretne visszafizetni minden adóját, meg minden elmaradását, és szeretné megdunsztolni a családi bizniszt egy kis dohánnyal. De ami még ennél sokkal izgalmasabb, az kérlek szépen az, hogy mi a büdös franc történt a férjem védelmében forgatásán. Ugyanis, mint kiderült, Julian Margulies és Archie Panjabi nem forgatta együtt utolsó közös jelenetüket abban az epizódban, amiben kiszállt Kalinda. És ez sokkolt az egész világot, sokkolt engem is, pedig még nem látom jelenet, még esekeztem az idei évadot, de sokkolt. Mesélj nekünk, hogy mi a büdös franc történt velük.
Hát az egyébként semmi történt, ez pontosan nem derült ki, de az biztos, hogy nem komoly dologról van szó, mert tényleg, tehát itt konkrétan egy pár perces jelenetet kellett volna együtt megcsinálni, de ezt sem vállalták. És igen, ugye Ozzy Aldo írt egy cikket, aki nagy rajongója a sorozatnak, és nagyon várta ezt a jelenetet a két színésznő miatt. És igazából nagyon lelkes volt, és eleinte, amikor olvasta, hogy hát nem is együtt vették fel a jelenetet, hanem ilyen dublőröket használtak meg, tehát nem volt együtt a két színésznő, nem is akart elhinni először.
De ki akartam volna? Hivatalosan
is. Hát igen. Aztán megerősítették neki hivatalosan is, hogy tényleg külön voltak. És hát ettől nagyon csalódott lett, meg hát mindenki.
Az egész világ nagyon röviden.
Hát röviden. Igen, és ő vetette fel, tehát ő is felvetette azt, hogy hát sok sorozatnál meg filmnél előfordul, hogy a színészek igazából valójában nem kedvelik egymást, de mégis megcsinálják együtt a jeleneteket, mert hát profik meg ez a dolguk. De hát itt meg ugye nem ez történt.
Így van, ilyen volt többek között például az egész CSI Miami történet, ahol mindenki utálta David Caruso-t, mert hát ő van David Caruso, tehát őt ki nem utálna. Úgy egész röviden. Meg ugye tudjuk nagyon jól azt is, hogy Nathan Fillion, illetve Stanley Kubrick sem kedvelik különösebben egymást. És ők házastársakat játszanak. Vagy ott volt, amit te mondtál korábban, a Bruce Willis, meg a nőci, aki itt is van.
Igen.
Akik szintén nem kedvelték egymást, és azért mégiscsak a... Mi volt annak a címe? Valami szendés.
Igen, a Simlis és a Szent.
Jó, hogy szépségre gondoltam, igen, a Simlis és a Szent.
Igen, és melyik lett volna ott Bruce Willis a szépség?
A Szent.
Ja, logikus.
Megmentette a világot, de előtte még Szende volt. Jobban tudtam volna azonosulni vele, tudod, kapasz és Szende is. Aztán egyszer mégiscsak a világ egyik legnagyobb hőse lesz, akivel egyébként mindenki utál együtt dolgozni. Tehát azért ő is egy nagyon-nagyon érdekes fazon.
Az biztos.
Na mindegy. beszélgessünk kicsit arról, hogy véget ért az Undateable idei évada, és ahogy már korábban említettük, Undateable Live címmel fog tovább folytatódni, méghozzá kap egy harmadik évadot péntek este 8 órakor ősztől, és 13 epizód élőben mindegyik epizód, valószínűleg csak a keleti partnak, de egyelőre még ez nincs megerősítve, illetve eldöntve sem. Én azért magam részéről nem volna különösebben ellenemre egy olyan, hogy esetleg mind két part számára, vagy hogy előtte ők eljátszak maguknak, hogy mint hogyha felvétel lenne, és amikor tényleg élőben megy a dolog, akkor viszont onnantól kezdve improvizáció ezerrel, onnantól kezdve úgy, mint hogy nyugatiba csinálták, és onnantól kezdve nagyon-nagyon zseniális epizódokkal lesz dolguk. Szóval, dupla epizód volt, Candace-centrikus, végre valahára kaptunk egy kis Candace-t a dologból. Mesélj, mi volt neked a kedvenc momentumod ebben az epizódban?
Hát sok volt, de a legjobban nekem azt tetszett az a Candace és Danny barátság, amiből igazából nem láttuk szerintem olyan sokat, hogy nem tűnt úgy, hogy ez egy ennyire komoly barátság. Persze nyilvánvaló, hogy ők ott mindannyian nagyon jó barátok, de így ők ketten szerintem nem is nagyon volt közös jelenetük. Olyan, amiben csak ketten voltak, olyan szerintem biztos nem.
Hát...
vagy nagyon kevés.
Multikamerásról van szó, tehát szerintem az összes helyetükben együtt voltak.
Jó, hát úgy persze. De nem ilyen szinten.
Ilyen szinten szerintem nem nagyon volt. Tehát körülbelül a talán az élőadásban, vagy az előtti héten volt az a jelenetük, amikor Candace ráébredt arra, hogy hát lehet, hogy vannak érzéseim így Justin iránt, meg apa komplexusom van, meg hát nem bánnám, ha megdöntene a faszi. Főleg, hogyha kidobtam miatt ezt a nagyon menő hashtag trendet. Neked egyébként bejön ez a páros, mert mint te igényled? Nem érzed azt, hogy ha esetleg ebből a párosban tényleg lenne egy páros, akkor az azt is jelenteni egyben, hogy elvesztenénk Bridget Mandlert?
Nem tudom. Miért jelentenénk?
Hát mondjuk tegyük fel, hogy összejönnek a következő évad elején, és tegyük fel azt, hogy jól indul a kapcsolatuk, tegyük fel, hogy előbb-utóbb behozzák a konfliktus, már hogy televíziós sorozatról van szó, kell a konfliktus bele, nem működik valamiért a kapcsolatuk, és Candace ki kell írni a sorozatból. Mm. Mert nem igazán tudnak úgy helyet találni, vagy megfelelően megoldani. Mint ahogy ez történt egyébként az első évad esetében, és ahol igazából teljesen fölösleges női figurák voltak, akikre igazából senki nem érthetem, mi a franc szükség van. De például itt Candace esetében ő teljesen más karakterű karakter, mert ő teljesen beéleszkedik ebbe a bandába. Nyilván valahol jó volna, ha összehoznak vele, de valahol meg...
Szerintem egyébként nem fogják rögtön.
Hát én bízom benne, hogy nem hozzák őket össze rögtön, viszont ezután nem összehozni őket rögtön, úgy, hogy tudod, hogy elterik pár hónap valószínűleg a folytatás, és ez az epizód között, az azért ott már szerintem egy kicsit bizarr.
Hát mondjuk igen.
Mert itt Candace meg is mondta, itt igazából Candace nyitva is tartotta szerintem azt a lehetőséget a bizonyos esetet megelőzőleg, hogy ő nem tudná színlelni azt, hogy...
Aha.
Szóval én hát ez a felmerül bennem a kérdés, hogy Bridget Mandlernek van-e szerződés a következő évadra?
Reméljük.
Ő is tittelt egyébként, hogy jön az élő szezon, de azt senki egy szóval nem erősítette meg, hogy ő is részese lesz-e. Csak az, hogy lesz élő szezon, és emiatt mindenki nagyon boldog. Felteszem egyébként, ő még benne van a tervekben, de ha nem hozzák őket össze, akkor kicsit szerintem nagyon erőltetetté válhatna ez a történetszál. Mondjuk az is lehet, hogyha nem hozzák össze őket, addigra már túlteszi magát rajta, és kiderül, hogy ez egy kisebb fellángolás volt. Aminek egyébként még értelmes lenne valamilyen szinten szerintem, és bízom benne. Te örülnél egyébként, vagy szerinted működőképes páros lenne, hogy ugyanaz a katasztrofális eset történne meg, mint mondjuk a New Girl esetében?
Hát nem tudom, az is benne van igazából. Biztos meg lehetne oldani, hogy működjenek, de lehet, hogy nagyobb esély van arra, hogy nem működnének annyira.
Na ez az. Kicsit csalódtam benned abból a szempontból, hogy nem érted ki azt a poént, amit én retweeteltem tegnap este, amit az Undateable-ből is kitettél, mert szerintem az egy brutálisan hatalmas poén volt, ki mástól is, mint Shelley-től, akinek ott volt ez a gyönyörű mondása, amikor ugye Justin arról mesél az epizód elején, hogy mennyire imádják az apukák, meg mennyire jól kijön velük, és akkor utána kezet ráznak, és utána azt mondja neki, hogy azt mondja neki Shelley, hogy ezt szövezem én készfogásnak, Nyugodtan döngess csak meg a lányom. Ami szerintem egy zseniás poén volt, és nem tudom, hogy visszapörgetted, de én visszapörgettem kegyetlen sokszor, mert ez egy nagyon durva poén volt szerintem. De még mindig nem esett át a ló túloldalára, hála az égnek.
Igen.
De kiírtál más például azt, amit Charlie mondott, hogy én tudom, mihez kezdenék egy fekete nővel. Meglepő mód.
Hát igen.
Ha már itt tartunk, mi volt a vélemény egyébként Justinnak a kapcsolatáról ebben az epizódban?
Hát nem tudom, elég bizarr volt szerintem.
De jó nő.
Persze, abszolút.
De bizarr, oké.
Okay. Nem is csak maga a nő volt bizarr, hanem így az egész helyzet. Szerintem, de nyilván a nő is valahol.
Mármint, hogy 2 hét után akar találkozni az apjával?
Hát... például, meg ugye az egész, nem tudom, azokkal a félvérmafinókkal, meg minden.
Hát, voltak bizarr pillanatai, szerintem maradjunk ennyi.
Igen. De nekem a poénok közéként azt tetszett a legjobban, amikor Danny hívogatta a Guinness-t, és akkor anya, igen, ugyanaz a csávó.
Igen, ez annyira durva volt. Nem tudom, Ez lehet, hogy csak bennem fogalmazódik meg néha, de mi miért nem csinálunk ilyeneket? Vagy ez tényleg ennyire bizarr lenne való életben ezek a poénok?
Nem tudom, nem biztos.
Mert például ez az a humor, amit Derek képvisel ezekkel az eszméletlen durva túlzásokkal, meg ezekkel az eszméletlen nagy baromságokkal, hogy úgy csinálom, hogy felhívná a géniszt és bejelenti nekik, hogy hát a világ legnagyobb idiótával dolgozom, igen, ugyanaz a csávó. Című hozzáállása, ez nálam tipikusan az, amit én is pokolnia szeretnék csinálni. Csak az emberben nincs egyfajta kontroll, hogy azért valahol megálljon mégis, mert hogy azért az élet az nem
igen.
Kifejezetten egy komédia. Mi van? Hogy mondtatok ilyet? Az élet egy komédia. Úgy kell élned, mint hogy egy komédiában lennél, tehát legyél minél örültebb, legyél minél színesebb, és minél viccesebb, és ha egy kicsit néha túlzásba viszed, hát Istenem! Nem ezen fog múlni, hidd el. De mit akartál mondani?
Hát igen. Igen, hogy ezek a bajnak igazából akkor jók, hogyha így maguktól jönnek, ahogy mondjuk Danny-nél látszik, hogy nál ezek itt természetesen jönnek. Ezért nem foglalkozik azon, hogy ez most túlzásra vagy nem, meg nem is készül idájuk ezekre, csak így jönnek belőle.
Jó, de érted.
Onnantól, hogyha már előtetett meg ezt, az úgy mennyiben nem jó.
Persze, de hát de pont ezeknek a bajnak az a lényege, hogy ilyen... Nem tudom, nekem amikor hasonlókat próbálkozom, akkor általában mindig az volt a környezetem reakciója, hogy számukra ez erőltetett, tehát ez számukra már túl sok. Na most,
igen.
Jön a kérdésem. Ezek a poénok csak egy olyan társaságban működnek, ahol hasonló az emberek humora, akik hasonlóan vélekednek az élet dolgaira, vagy bizonyos momentumokról, vagy pedig ez mindenki számára vicces valahol, csak vannak, akiknek olyan a humora, hogy inkább fapofával nézik végig, és inkább azt mondják, hogy oké, hát ez egy idióta. De vicces idióta. Azért nem eresztünk meg egy mosolyt sem.
Hát igen, ez is lehet egyébként. Nyilván ez emberfüggő, de biztos vannak ilyenek is, akik egyébként viccesnek találják, csak ezt valamiért nem akarják, vagy nem merik kimutatni, hogy tulajdonképpen ők ezen jól szórakoznak.
Téged az NDT-ből nem nevel arra, hogy kicsit viccesebb legyél? Nem tudja, hogy érezném, de érted a kérdés, attól még áll.
De remélem.
És ez miben nyilvánul meg?
Viccesebb leszek. Hát most még gondolom semmiben,
de
remélem, hogy majd valamikor viccesebb leszek.
Majd amikor Will.i.am your father.
Majd akkor.
De érted? Will.i.am. De... Ez mennyire bőtes poén volt Danny-től is. Aztán... amikor Justin mondja, hogy én tudom, hogy hogyan kell elkényeztetni egy nőt, de értek ám az apákhoz is, és akkor Brett valami olyasmit mond, hogy na, hát akkor már ketten vagyunk. Valami ilyesmi volt ez a poén, nem?
Valami ilyesmi.
Mert se ő Brett, nem Brit. Csak úgy halkanyítom
meg. Tudom, de Brit származású, és nekem mindig az maradt meg.
Ezért Brett a neve egyébként.
Igen, valószínűleg. De egy kicsit az őszele is jó pofa volt ez, hogy bekapcsolták neki Skype-on az egész város gyakorlatilag.
Na, nekem ez az volt már az a túl sok, az a minek. Tehát volt ott a záró voltak jó dolgok szerintem, de azt megelőzőleg nem igazán. Jó, nem is tudom, mi volt az a nagyon brutális, a hülye kérdés, hogy múltkor láttam két pasit smárolni, akkor most én is meleg vagyok? Vagy valami nagyon hasonló baromság volt benne.
Igen.
De ez az annyira tipikus, és igazából a belegondolsz az emberben időről időre, azért felmerül ez a kérdés szerintem valamilyen szinten, hogy oké, nem vagyok egy kicsit meleg? Vagy amikor jössz ezekkel a homofób poénok, amit látsz egy olyan szituációt, vagy olyan szituációba keveredsz, ahol ilyen dolgok elevenednek meg a szemed előtt, akkor azért az emberben azért így felmerülnek valami szinten, hogy de nyilván csak poén szintjén. Nem? Benne soha nem voltak ezek a dolgok, hogy ha mit tudom én, ha találkozol egy meleg csávóval, vagy hogyha mondjuk teszem azt, lesmárol egy meleg csávó, mert bukik a magas pasikra, akkor úgy érezed utána, hogy jó, lehet, hogy nem volt ez annyira szar lehet, hogy meleg vagyok most ettől, mert élveztem.
Hát nem tudom, biztos vannak ilyenek, persze, hogy nem voltam még ilyen helyzetben.
Pedig mennyire vicces lenne.
Ez biztos.
De ez tipikusan egy olyan helyzet lenne, amit nehéz lenne végignézni, pedig én azért a Szürke 50 árnyalátát is anyámmal láttam muziba. Vagy Sherrynek, neked egy gumit kellene tenned a szádra. De szerintem az epizód csúcs momentum az mindenféleképpen az volt, amikor ugyanúgy, mint az előző részben a nagyi azt mondta, hogy a popó az csak popó. Című nyilván, és most azt mondta, hogy én voltam az, aki kinyerte Tupeket. Szerintem ez mindent vitt. Ez lehetetlenül vett. De ez sürgősen bekezelti még két nagyon erős poénamat. Az egyiket nem is értett ki, ez pedig az egész ahhoz a szárhoz kapcsolódik, amikor Danny-t beválogatják a következő Liam Neeson akciófilmbe, és ugye azt mondja, és ugye ő lesz egy statiszta, vagy valami másabb történet, mert ugye annyira awesome-ul kungfuzik mindenfelé, és ugye volt ez az epizódban visszatérő mondás, ami szerintem zseniás volt, hogy hát mi így küldjük a G-Squad Bonucci? Nem?
Hát igen.
Na ez hogy volt angolul? Vagy nem emlékszel erre?
That's how we do in the J-Squad, valami ilyesmi.
Erre van a szó!
Igen, és ugye te előbb láttad a részt szokás szerint.
Ámen.
Már akkor jöttél ezzel a J-Squaddal, meg te még valamivel. Ja, igen, a Liam Neesonossal, az Liam Neeson új társa.
Igen, tehát ez annyira zseniális poénok, hogy ez hihetetlen. És akkor ezt még tudja Shelley tetőzni egyébként, ezek a visszatérő poénokat követően, hogy a következő elrabolva film jobb lesz, hogyha arra szól, hogy hogyan vesz egy délutáni szúnyókálást. Vagy hogyan rabolják el szúnyókálni. Vagy hogy lehet ezt magyarul visszaadni?
Magyarul ezt nem, igen. Hát igen, így, mert itt muszáj az elrabolvát feletenni valahogy.
Tehát jobb volna, hogyha a következő elrabolva film az arról szólna, hogyha szúnyálni menne, vagy valami, nem.
Ez nem jön ki.
Én nem irigylem, aki ezt fogja fordítani, remélem te leszel az, de ettől függetlenül hát kalappal. Meg bízom abban is egyébként, hogy előbb-utóbb bejön.
Hát igen.
Nem úgy, mint ahogy is hívják tudod, az amerikai sorozat, az a kislányos. Na, az arány a nagy világban címre hallgató dolog, tudod. Beszélgessünk kicsit a Ráli a nagyvilágbanról, ugyanis június 5-én még sok idő van ugyan, de ez volt a premier hét, és ez azt jelentette, hogy 5 epizódot kaptunk. Nagyon rövid reakciók szerint mind a kettőnk részéről az volt, hogy az első 3 rész az mi a... mert annyira bizarrnak tűnt, meg érződött, meg rengeteget nőttek a szereplők, meg úgy az egész atmoszférája egy kicsit másabb volt. Nyilván ezt az alkotók is egyébként többször kihangsúlyozták, és ezt egyébként szándékuk is, valami ilyen fajta evolúcióra van szükség a sorozatnak, hiszen mégiscsak gyerekek felnőnek, és az ő felnővésükről szól a történet, de valahol mégis nekem az volt az érzés, amit kicsit talán túlzásba vitték az első részekben a tanítás, azt, hogy mindenféleképpen érettebbnek kell lenniük, miközben hűnek is kell maradniuk önmagukhoz, tehát vagy olyan életleckékkel szembesülnek, amik nem tudom. Na mesélj, hogy milyen életleckékkel szembesültek.
Hát, nem tudom, én az első résznél leragadtam annál, hogy kinyírták a Davidet a Racing Hope-ot.
Na, az jó, az nekem is durván sokkoló történet volt.
De nem egyébként nyilván az a részről, ahol arról szólt, hogy igazából aki azt hiszi, hogy körülötte forog a világ, meg úgy minden, az téved.
Ez egyébként mennyire bölcs dolog, hogyha 12-13 éves kislány erre ráébred, nem?
Ja, persze.
De... szerintem mennyire érzed, jó, nyilván televíziós sorozatról van szó, tehát nem kell normálisnak érződnie, de szerintem mennyire volt az? Mennyire jött természetesen neked az amit ott Riley levágott a monológ?
Eleinte elég furcsa volt, de mondjuk a végére azért már természetesebbnek tűnt, de először nem nagyon tudtam hova tenni.
Na most ez azért nagyon érdekes, mert én még mindig ilyen dolgot tenni igazából, mert maga, amit elmondott, az nagyon tetszett. Az, ahogy előadta, nagyon tetszett.
Igen.
Az a grafika, ami mögötte volt, nagyon tetszett, de nem tudom, volt egyfajta bizarrság. Főként akkor, amikor eljátszották ezzel a Raising Hope-os Dédivel, hogy át akarja adni Topongának a dolgot, akkor már tudtad, hogy mi fog történni. És onnantól kezdve az egész nyitó monológnak értelme lett, és onnantól kezdve nagyon... nem tudom, hogy kezdve gondolkodni az ember. Tehát én, az igazat megvan, én nagyon csalódtam abban, hogy erre folyamodtak. Másfelől viszont... nem, tehát én még mindig nem tudom, hova tenni. Tehát szüksége volt valamilyen szinten arra, hogy szembesüljön a halállal, mint olyan dologgal, de mennyire volt szerintem az jó dolog, hogy nem fókuszáltak magára az elvesztésének a tényére, vagy nem egy hozzájuk közelebb álló személyt veszettünk el?
Uh-huh. Hát így nézve nyilván jobb volt, persze.
Gondolod? Mármint szerintem így annyira nem foglalkoztak magával a témával annyira, mint amennyi benne lett volna.
Igen, de nem is biztos, hogy kell azért főleg egy 10-20 perces sorozatban.
Jó, de ez a felnővésről szól, és a halál a felnővés része. Hogy megtanuld elfogadni, hogy megtanuld kezelni. És igazából ez a beszéd is erről szólt. Már másképp mi értelme lenne egy temetésen lenyomni azt, hogy a világ nem körületed forog, és most értettem meg. Mert csak azért, hogy a szádbarág, mert ez már ez tényleg az a fajta szájbarágás volt, amit én nagyon-nagyon idegesítőleg tartok meg, amit nem szeretek.
Igen.
De közben valahol meg mégis. Nem tudom. Nekem nagyon bizarr volt az érzésem erről az epizódról, viszont nem. Még emésztem maradjunk, hogy biztos, hogy újra nézős lesz, de még egyelőre emésztelem kell egy kicsit. Mi volt a következő részben?
A következő rész volt a kiskölyök, akit te majd korábban reklámozták.
Hát ő egy annyira zseniális kis csávó volt, hogy ez valami brutális. Tehát, körülbelül, mint a Baby Blues-ban az egy kis csávó, annyira imádom, tehát őrület. Őrületesen jó figuráról van szó egyébként.
Igen.
Na, beszélj nekik egy kicsit Duido. Ennyire azért nem volt vicces.
Igen, ez egy jó papasszá volt egyébként, tényleg.
Én nem szeretem Topongát benne.
Igen, ez furcsa volt ez szerintem, meg úgy nem is... Nem tudom, szerintem eddig nem úgy tűnt úgy a karakterben, hogy ő jelen lenne, aki mondjuk ennyire erőltet ilyen dolgokat.
Pont ez a lényeg, hogy a GMV-ben is úgy ismertük meg, mint aki szabad lelkű. Arra is nevelték a szülei. Itt is valamilyen szinten szerintem szabad lelkűnek ismertük meg, tehát ő annyit nem változott, mint amennyit változhatott volna, és ezért is sem éreztem annyira szükségszerűnek azt, hogy az ő karakterének most mindenféleképpen Dewey ellen kell lennie, hogy azt nem úgy mondod, hogy Dewey, hanem azt mondod, hogy Dewey, hogy mi az Isten volt a neve, hogy mondják. Nagyon-nagyon bizarr szál volt szerintem, és igazából Topanga volt az, aki bizonyos szempontból negatívumot csempészett ebbe az epizódba szerintem. Hú, ez a szarul hangzott kimondva.
Hát de igen.
Hát így van, de... és mi más történt még ebben az epizódban?
Mi volt még?
Az emberek imádják a problémáidat.
Az meg...
Kész csőtömeg vagy. Kösz. mint hogy csak mi mondtuk volna egymásnak.
Nekem is az jutott az ember rögtön, igen.
Jó, de most ilyen alapon egyébként rengeteg olyan ilyen nagyon rövid egysoros dolog van, ami nem szerintem mind a ketten mutatnánk egymásnak, és igazából néha furcsa, hogy nem is mondjuk soha ezeket a dolgokat. De ha belegondolsz, akkor ez a mondat annyiban nem lenne igaz ránk, hogy nekünk nincsenek ilyen nagy problémáink, mint nekik. Tehát a mi problémáink azok igazából nem problémák. Nem tudom, az én esetemben igen, mert mindig nincsen olyan munkám, hogy meg tudnék élni, szóval tehát effektíve nekem vannak problémáink, de neked nincsenek ilyenek. Ilyen nagyon-nagyon hülye poénok. Na mindegy. De komolyan, mi történt ebben az epizódban? Mert ez sem volt egy különösebben mindennapi epizód, ha jól emlékszem. Sőt, hajjaj. Ennyire nincs már meg.
Hát nem tudom, én három részt láttam az első elmet, azt egymás után.
Jó,
nem tudom, ebben volt a barátnős dolog, vagy nem ebben, vagy ebben volt, nem tudom.
Nem feltétlenül vagyok benne teljesen biztos egyébként.
Vagy ebben vagy a következőben.
Ilyet figyelj, összevonhatjuk, tehát igazából nem kell minden részre beszélnünk, tehát beszéljünk arról, ami megmaradt, ami amúgy emlékezetesebb volt számodra.
Igen, ez is egy fura dolog volt ez a Lucas-szal való szállunk, de abban több is fura volt. De nem, ebből volt a másodikban.
Ja, igen.
Igen, nem tudom, tehát ott az első fura dolog szintem az volt, amikor mondottam olyan Riley, hogy ők milyen sokat beszélgetnek, vagy hogy vele szeret a legjobban beszélgetni.
Hello.
De ezt képest nem tudom hányszor lehet őket beszélgetni.
Hello.
Kb. Soha.
Hello. Körülbelül ez volt az ő beszélgetésünk szerintem. De milyen jó beszélgetések voltak már most, nem azért.
Hát körülbelül.
Őket eszmetlen imádom, tehát ők már szerintem az első oldalon is elkezdték kijátszogatni, hogy mekkora kontraszt, és szerintem frenetikus. De mennyire frenetikus már, kit érdekel, hol ülnek?
Igen.
Én már annak örülök, hogy a kis csávot látott néha a tévében, csinálsz meg. Mert a... Ugye, szerintem soha életében nem beszél.
Jó, hát nyilván.
Legalábbis ennyi biztos nem.
Ja. De harmadik részben
mennyi? Ő lesz a bizarr kis feka csávó, vagy nem is feka, hanem ázsiai.
Hát, vagy ugye egyáltalán.
A bizarr kis ázsiai csávó, akit egy lapon fogunk emlegetni szeren nem sokat beszélő fiával. De imádtam. Egyébként nem tudom, tehát valahol ez a szál, ez nekem nagyon bizarr volt, miközben mégis nagyon jó volt, mert mégiscsak azt igyekezett bizonygatni, hogy még nem áll készen Riley a kapcsolatban lelésre. Meg hogy elviselje annak minden terhét. Tehát igazából ez az epizód szerintem abból a szempontból nagyon jó volt, hogy azt sugallja a következő generációnak, hogy nem kell erőltetni a dolgot. Ha jön magától, jön természetesen. Ha nem, hát nem. Az egyetlen bibi ezzel az, hogy már csak azonnak valaki mondhatná, hogy ez már a 21. század, itt már nem így működik, itt már nem fog senki sem várni arra, itt már mindenki azelőtt fogja kezdeni, tehát már erre a korra régen kapcsolatban fognak élni. Mert ez ezzel jár. És igazából nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt az üzenete ennek az epizódnak, hogy nem kell erőltetni. Ha természetes, jön magától. Ha jön magától, boldog vagy. Ha nem jön magától, nem vagy lemaradva semmiről. Nem vesztesz fel semmit. Tehát ez egy gyönyörű üzenet volt szerintem. És mi volt a következő epizódban, aminek az volt a címe, Joey nem emlékszik, az élet titka, amikor a kis csávó, amikor végre eljutunk oda, hogy megtudjuk, mi történt Belgiumban 1841-ben, akkor a kis csávó megkérdezi, de mi az élet értelme? Szegény Fight Club abban az epizódban.
Igen.
Ez volt az automosásos rész, vagy ez még az előző volt? Szerintem ez volt. Ez volt, igen. Ez volt az a rész, amit én végképp nem tudok hova tenni egyébként. Nagyon tetszett az áropaimban az, hogy Kori azt választott, hogy ez az élet titka. Amikor ugye elmennek Topongába, az egy zsenés felépített poén volt. Főleg az a nagy tanulságot követően. Tehát az, hogy az életértelme akármi lehet, ami számodra jelent valamit, az szerintem egy zseniális tanulság volt ennek az epizódnak. Amit viszont nem tudok hova tenni, az a fekacsávó és szőke múltja. Na, erről te mit gondolsz? Figyelj, túlozni azért nem kell. Igen, tehát ez nem olyan, mint hogy will I am your father, érted?
Hát nem tudom, ha ő ilyen kemény volt, akkor szerintem én is. Nem tudom, hát jó, de most ez...
De pont ez a lényeg, hogy ő, amikor ide költözött, akkor ő meg akart változni, és el akarta felejteni maga, hogy akarta tudni a múltját, tehát...
Soha nem is utáltak szerintem.
Csak... nem tudom,
de... Persze, nyilván.
Én nem igazán feltétlenül hiszek abban, hogy az ember egyik pillanatra másikra meg tud változni, pláne nem ennyire durván, ennyire erőteljesen, de... Nem igazán tudom hova tenni sem. Na mindegy. Mi volt neked ebben az epizódban az, ami bejött, mi volt az, ami nem jött be egyáltalán? Huckleberry Finnnek?
Hát nem tudom, ez elég bizarr epizód volt. Tehát azt a kezdő, hogy megérkezett a haverja.
Jó, az azért már tényleg az a
brutális tudás
volt.
Tényleg akkor azt a 20
éves srácot fenyegette a neki egy kis, mi volt az a üzenete? Az, hogy nem számít, hogy van ki a barátaid mellett. De akkor felmerül bennem a kérdés, hogy akkor Riley ezt miért nem tanulta meg abban az epizódban? Tehát miért csak a nézőnek kell megtanulni dolgokat? A szereplőnek miért nem?
Valószínűleg, igen.
Ez nem kifogás. Főleg mivel a vetek egy pillantást a forgatási dolgokra, ott is ez a rész az előbb volt, mint a többi. Tehát igen, nehéz, maradjunk annyiban, hogy nehéz egy kicsit olyan dolgokat. Viszont beszélj egy kicsit arról, hogy szerinted mennyire szüksége hát van a sorozatnak a feketére, a fekete srácra, akire nem jegyeztem meg a nevét, mennyit ad hozzá, vagy vesz el az élvezeti faktorból, illetve szerinted összejön-e majával, illetve mikor?
Hát nem tudom, mennyire van rá szükség. Egy jó pillanata voltál a következő két epizódban. Szerintem
valószínűleg összejön majd majával, az fontos
nem sokát, csak ugye a...
Végre BMW-re újon volt!
Egyetőről szerintem még biztos.
Végre valahára... És Mr. Fili. És Fili. Szóval, az elsődleges kérdésem az az, hogy mit gondoltál erről az epizódról? Hogyan láttad Fini jelenetét?
Igen.
Mi volt szerinted az epizód tanulsága? Először ezekre válaszolj. Persze, mert tele volt BMW-sekkel.
Igen,
én mindig mondom neked, hogy a BMW-s karakterek azok zseniális karakterek. Azok tényleg azért lettek akkora kultuszok, és azért lehetett Görmész World, mert ezek annyira jól összerakott karakterek voltak, annyira jó időben éltek, annyira jó, bizarr, tipikus televíziós sorozatként felépített életet éltek, de mégis eszméletlen jó figurák. Szóval Mr. Feeny, hogy láttad Mr. Feeny-t? Ez nagyon érdekel, mert eddig te nem nagyon találkoztál vele. Talán csak a hát ugye ott volt a pilot végén a Veldányával, meg most itt az a szezon premier végén a telefonbeszélgetéssel, ami szerintem félelmetesen zseniális jelenet volt.
Igen. 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 Igen, szerintem
Nekem
itt
ez az
sokkal
egyetlen
többet
bajom
voltunk,
vele, hogy egy jelenet volt.
többet
Még
voltunk,
úgy is ez a bajom vele, hogy
mint
kaptunk
eddigre.
BMW-s flashback-eket.
De gyakorlatilag itt is egy jelenetben.
Tényleg
Talán.
az mennyire tipikus volt, ahogy a csávok így sokkot kapnak. Hihetetlen mennyire imádtam.
Igen.
Basszus, meg rám jött az, hogy BMW-t kéne néznem.
Igen, az... Igen, ez nem brutális volt, ott kijött, amikor már felturták az egész kertjét. Úgyhogy lesú,
És
kiderült, hogy
utána egy
nem volt
koszorúkat
órája,
gyártott a
megtalálták,
fejükre.
amit kerestek.
Miközben Kori és Sean pedig csak ott állnak és
Igen.
csekkolják azt, hogy Topanga hogyan áll. Brutális momentum volt.
Igen.
Imádtad te is
Igen.
azt a jelenetét, amikor Riley-kkal van?
Igen, azt akartam pont, igen, azt hiszem, nagyon jó volt tényleg, amikor leült közéjük. És akkor ugye megkezdtek Koriról, hogy jó apa meg, hogy jó tanára.
Ezt szerinted egyébként hogyan értékel, vagy számodra ez mit jelentett? Vagy mitől lehetett olyan fontos vagy szükségszerű?
Hát, nem is tudom. Nyilván tudta ezekre a választ mind a kettőre, mert miért ne tudta volna. De azért nyilván más ezt a lányoktól hallani.
Persze, de miért volt ez olyan fontos?
Hát,
Csak
valahogy...
kifogtam rajtad.
Igen, hát nyilván azért, hogy, vagyis hát valószínűleg azért, hogy megbizonyosodjon róla, hogy tényleg megtanította neki azt, amit ő szeretett volna.
Oké. És ha már erről beszélgetünk, akkor szerintem ideje rátérni arra, amiről mindenki beszél szerte az interneten. Méghozzá azért, mert szerintem én kimerem jelenteni minden idők legviccesebb Kermit Swirl, tehát Riley a nagyvilágban a bizottjával volt dolgunk pénteken.
Igen.
Egyetértünk? Nem értünk egyet?
Igen, egyetértünk.
Egy szóval ír le az epizódot, hogy te mit éreztél.
Nem tudom, brutális volt.
Oké, tehát szögezzük le, ez volt az epizód, amiben először láttuk Eriket.
Igen.
Mit éreztél? Szerinted miért volt jelentős, vagy jelentős volt-e az, ahogy megjelent? Miért úgy nézett ki, ahogy? És mi volt az első benyomásod róla? Ezek mind nehéz kérdések egyébként, csak úgy halkénzem.
Igen, abszolút. Nem tudom, még igazából ugye a külsejéről később kiderült, hogy itt tulajdonképpen ez nem is teljesen az igazi, meg hogy igazából nem várják el tőle, hogy így nézzen ki, hanem hát így döntött, hogy így néz ki gyakorlatilag. Nem tudom, szerintem valahol a kontraszt miatt is volt szüksége erre, hogy közben mégis mennyire bölcs tényleg, amit ugye egyébként nem nagyon akar elfogadni, de hát akkor is.
Oké. Okay. Kezdjük a legelején. Tehát kopognak az ajtó. Éve nem is kopognak az ajtón, hanem ennyit csinálnak az ajtóval kb. Riley oda megy az ajtóhoz. Totálisan vajon mi történik az ajtónkkal című hozzáállása. Majd újra kezdődik a... Kinyitja, ott van egy ősember. Csávó bámul rá meretten. Majd a szakáll alól előkap egy nyalókát. Beteszi a szájában, megnyaldossa. Közben ugyanazzal a brutális képpel vág, bámulja. Szegény kis csaj összeszarja magát. Majd beüvölti a képébe, hogy idegen! És utána előkapja a sípját, tehát szerintem te is egyébként úgy szoktál sétálni a lakásodban otthon, hogy síp van a nyakadban.
Abszolút.
Hát, ha rád támad egy idegen.
Abszolút.
És utána Erik is előkapja a sípját. És szerintem is zseniális volt, és úgyis utána becsukja az ajtót, és utána a koristapanga megkérdezi, hogy mi történt. És akkor a kislány azt mondja, hogy ősember van az ajtóban. Mert szegény tapanga, ő nem egy ősember, ő Erik bácsikád, aki tényleg egy ősember.
Igen.
Ami szerintem frenetikusan brutális poén volt. És akkor utána jött ez a klasszikus dolog, amit azóta Joshi megjelent, folyamatosan használnak. My brother! My brother!
Igen.
Amit egyébként nem tudom, te meg tudtad még unni ezt a sort?
Nem, ez megoldhatatlan abszolút.
Én is így érzem egyébként. És akkor utána, miután ugye Cory kinyitja neki az ajtót, és utána már nem a bot van a kezében, hanem Luffy.
Igen.
Ez annyira bizarr már. És akkor utána azt mondja Corinak, hogy á, öcsém, lemaradtál az egész buliról. Hihetetlen epizód volt egyébként. És imádta, hogy mindig másnak hívta Topangát.
Igen.
És elárul neked egyébként azt, hogy miért úgy öltözött, illetve úgy festett, mint ahogy festett Erik ebben az epizódban. Mert még a sorozat egyik utolsó évadában, az egyik utolsó évadás epizódban volt egy olyan jelenet, ahol flashbacket láttunk 2020-ban, és ott Erik így nézett ki.
Ah.
És onnan ered a Mr. Squirrels cím is, hogy onnan származik, tehát úgy hívták, úgy nevezte át magát a köréra. Ha jól emlékszem, akkor talán nem valami szerzetes, de valamilyen életművész kaliberű fazon volt. Vagy annak volt elképzelve legalábbis ugye a jövőt illetőre. És például Topangát Pangersnek is hívta.
Igen.
És senki nem hívott a rendes nevén. Vagy a másik kedvencem, amikor ugye megtudtuk, hogy a polgármester méghozzá Szent Upit falvának a bogármestere, ugye?
Igen.
És utána Topanga poénkodott vele, és utána Erik azt mondta, hogy ezt nem értem. És mekkora moment volt, amikor letépte magáról a szakállat, meg a
Igen.
maszkot, tehát ez ilyetetlen, nem tudom, tehát... Will Friedle szerintem egy brutálisan erős komikus, és nem értem, hogy őt miért nem látjuk sorozatban. Tehát ő hova tűnt az elmúlt 15 évben?
Azaz.
Egyébként ezzel kapcsolatban tegnap dolgoztam, és nem tudom, hogy hogyan, valaki benyögött valami ilyesmit, hogy az Escape 7 turnézik, és akkor utána mindenkiben felmerült, hogy Rachel Stevens volt ugye szerintem mindenkinek ő volt a kedvence, meg ő volt a legjobb nő, egy torony magasan az egész bandából, és felmerült a kérdés abban, hogy Vajon mi van vele? Tehát ő most tulajdonképpen mit csinált az elmúlt 10 akárhány évben, amióta nincsen Escape 7? Kiderült egyébként, hogy férjhez ment, és van már 3 gyereke, és ez csak azért jutott eszembe, mindenki arra beszélgetett, hogy vajon mi történt vele az elmúlt 15 évben. Tehát, oké, tök van más dolog. Na mindegy. Engem tényleg érdekel, hogyha Will Friedle ekkora brutálisan nagy komika, akkor ő hol a francban volt az elmúlt 15 évben?
Hát igen.
Kedvenc momentumok, amikor Cory igyekszik elmagyarázni valami Topangának, és szegény asszony nagyon szépen ránéz, és azt mondja neki, már melyik bocsás, te most valamit el akarsz nekem magyarázni?
Igen.
Vagy amikor igyekszik Erik megnyújtani Maját, az is zseniális, hogy összenyomni szegény Riley-t. Brutális. Mit gondolsz egyébként Majáéknak? Vagy amikor a Maja hajába törli meg a könnyeit?
Igen.
Neked melyik volt egyébként a kedvenc momentumod Erikkel?
Ezek nagyjából, igen. Amikor meg akarta nyújtani Maját, az tényleg a brutális. Akkor látta, hogy nem megy, akkor mi mondták, hát jó van, akkor maradjál Hobbit.
Story of my life.
Igen, meg az is, amikor beült az órára, és itt mindig belevágott Cory szavába, hogy tudjátok, miért vagyok itt.
és igen, és utána Cory elmondta, még befejezi a mondókáját, és mire befejezés végre jöhetne Erik, ragasztó szalagokat elragasztja az képét.
Igen.
És utána meg valahányszor letépett dolgokat, utána szólt, hatalmasat. Meg amit én nagyon-nagyon durván szerettem ebben az egészben, az volt, hogy mennyire szereti használni ezeket a nem kötőszavakat, hanem ezeket a nüansznyi szavakat, ezeket a meg hasonló maraságokat. Szerintem ez valami brutális. Igazából, hogyha azt most elkezded azt a múlt, amit Danny képvisel, és hozzáadod ezeket a nüansznyi kis hangutánzó szavakat, akkor onnantól kezdve megkapod a tökéletes humor szerintem. Tehát én egy olyan barátságba akarok kerülni, ahol ez benne van a pakliban.
Igen.
Oké, tehát szerintem maradjunk annyiban, hogy... Igen, és az milyen volt, amikor Maját Mordekájnak hívta? Vagy a záró poén. Beszélgessünk kicsit a záró poénról. Ugye azt mondták, hogy Erikhez sűrűn fog, illetve többször fogjuk viszont látni ebben a szezonban, és kap egy átívelő szállat, és a végén megtudtuk azt, hogy csak nem képviselő lesz szegény Erikből.
Ha, igen.
Tehát lesznek itt brutális dolgok. Neked volt-e olyan poénod, amit nem beszéltünk, és annyira muszáj elmondanod vele kapcsolatban?
Szerintem nagyjából mindegyiket elmond. Na jó, még tenni azok, amikor mondtam ki, ez is amikor vége felé volt, akkor mondtam ki Topanga, hogy te egy nagyon érett ember, és akkor mondtam ki, hogy nem vagyok.
Elégben egyébként mindig is azt szerettem, hogy eszméletlen brutálisan nagy humorfaktor van benne. Pedig amikor 16 éves volt, és ugye Corey-nak csak az idősebb bátyja volt, annyira az ember nem érezte benne, meg nem volt benne, akkor még egész normális volt. Aztán nem tudom, hogy mikor változott meg, mert mondom, az első volt, nagyon más volt a Boy Meets World-nek, mint az összes többi. Ott az tényleg a tipikus komisságról szólt, és onnantól kezdve pedig elkezdett felnőni, és Corey elkezdett felnőni, és ahogy ő cseperedett feljebb, és lett egyre idősebb, Erik egyre inkább váltott a másik irányba. Hogy kultúráltan fogalmazzam meg a dolgokat. És lett belőle az az Erik, akit most láttunk tulajdonképpen. Én egyébként sokkal jobban szeretem ezt az Eriket, mert ő eszméletlen humoros, és eszméletlen jó figura, és tényleg rettentő dolgok vannak benne. Szóval igen, tehát a következő epizód június 5-én lesz, még nem a Hurrikán, és ahogy elnézem, hiába ígérgetik az alkotók azt, hogy a Hurrikános lesz a következő epizód, nem a Hurrikános lesz a következő epizód, és teljesen elszomorodok. Ettől már csak azért is, mert az lesz a következő epizód, amiben ugye látjuk, amiben végre igazi BMW-re unió lesz, és remélhetőleg ott már nem ezek a szereplők fognak majd igazából dominálni, de addig még rengeteg minden fog történni, úgyhogy érdemes lesz a Riley a nagyvilágban nézni továbbra, és nem tudom, magyarul még mindig nem ment le szerintem az epizód, amiben szerintem már Sean is megjelent, nem?
Nem találtam erre vonatkozóan, semmit, hogy lement volna.
Bizarr egyébként. Mikor kezded ezt? Tavaly novemberben?
Valahogy úgy.
És 8 rész ment le?
Kb.
Egészségére a Disneynek. Mi pedig akkor szerintem nekem most mennem kell, bocs, hogy be kell fejeznünk a beszélgetést. Szerintem majd tudom, mit csinálunk, jövő héten még jövünk egyszer. Még mielőtt a következő adás előtt, szóval. Oké?
Okay? Hát
még dumálunk. Oké, okay. Akkor kellemes napokat, vagy hetet, meg kalapol nekem mára, úgyhogy a világ legyen veletek.